Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Az Érdekes emberekről szóló magazinban olyan fiatal emberrel szeretném Önöket megismertetni, aki sok szállal kötődik Kiskunhalashoz. Ezt majd ő el fogja mondani, hogy melyek ezek a szálak. Erdélyi Ákosról van szó, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. És talán itt elüljáróban annyit hadd említsek meg, hogy annak idején ő a Bibó István gimnáziumban érettségizett. Mi most a Szilágyi Áron gimnáziumban beszélgetünk, de semmiféle ellentét kettőnk között nincs. Örülök, hogy létrejött ez a beszélgetés, és egy nagyszerű program kedvéért vagy most itt Kiskunhalason, majd a beszélgetésnek egy pontján erre is rátérünk. Arra kérlek, hogy ismertesd meg magad a hallgatókkal, te is voltál valamikor kisgyerek, hát kezdjük valahol itt a legeslegelején.
Mindenek előtt köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélgethetünk, és én is köszöntök mindenkit. Nagyon sok szállal kötődöm Halashoz, hiszen itt születtem, itt voltam óvodás, általános iskolás, gimis, és még a mai napig is rendszeresen hazajárok ide. Szerintem fontos is az embernek az életében, hogy legyen egy olyan referenciapont, ahova mindig vissza tud tekinteni, kvázi mondhatjuk egy origónak, ahol egy újabb lendület, egy újabb ugrás, egy újabb pihenéssel egybekötött hétvégi lazulás után meg tud indulni újra a mindennapjaiban. Én a Bibóban érettségiztem valóban, ahogy mondod, hát most már lassan 10 éve. Én nem érzem azt, hogy csak hogy így reflektáljak az ellen érzésekre, ellentétekre, hogy bármikor valaha lett volna bármilyen ellentét itt Halason belül. Én mindig szerettem, és szerettem globálisan látni a dolgokat. Most az, hogy milyen ruha van valakin, vagy éppen milyen helyszínen jelen esetben hol vagyunk, az nálam mindig inkább a hangulat hozat hozzá.
Én se gondoltam semmi negatívra. Inkább csak van egy ilyen érdekes felhangja ennek az egésznek, hogy te ott érettségiztél, és most pedig itt találkozunk egymással. A hivatásodról is szívesen meghallgatnánk.
Én pszichológus tanulmányaimat kezdtem meg az érettségi után Pécsen, ami igazából az utolsó évben fogalmaztam meg, hogy akkor gyakorlatilag ebbe az irányba indulok el. Én előtte nagyon sok mindennel próbálkoztam, kezdve onnan, hogy én mozdonyvezető leszek egészen odáig, hogy én színészettel akarok foglalkozni, és végül lyukadtunk itt ki, hogy hát akkor mi kerüljön a felvételi lapra, és ott a pszichológia került be első helyre. Ennek részben nagyon sok szép irodalmi vonatkozása van, Edgar Allan Poe-tól kezdve Agatha Christie-t, nagyon sok olyan olvasmányunk volt, ami teret engedett annak, hogy egy picit az emberi lét mélyébe is betekintsünk, hogy ne csak egy klasszikus verselemzés legyen, vagy egy regényelemzés legyen, hanem az emberi jellemeket is vegyük alá, nézzünk meg, hogy mit, miért, hogyan csinálnak, vagy éppen mit, miért nem csinálnak, hogyan teszik mindezt. És ez is egy nagyon jó alap volt ahhoz, hogy ez engem elkezdjen érdekelni. A másik, ami a pszichológia felé terelt, az a rengeteg sok miért típusú kérdés, amiket én mindig is nagyon szerettem. És talán ez is egy olyan hivatás, egy olyan szakma, egy olyan pálya, ahol gyakorlatilag mindig a miértekre keressük a válaszokat. És azt, hogy ezekre a miértekre tényleg olyan válaszokat kapjunk, amivel lehet dolgozni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két terület, vagy ez a két indítatás volt, hogy pszichológia felé menjen az irány. Az pedig, hogy miért pont kriminálpszichológia legyen majd a vége, ahhoz szintén az irodalmi háttér adta az alapot. Hercule Poirot-tól kezdve, ugye Miss Marple karakterén át nagyon izgalmas olvasmányokba lehetett betekinteni. Nyilván ehhez egy idő után hozzájött a filmes rész, ugye ilyenkor mindig jön az, hogy hát igen, a klasszikus bárányok hallgatnak, Anthony Hopkins-szal nyilván az egy olyan, hát alfája és omegája gyakorlatilag ennek az egész krimi filmirodalomnak, amit muszáj egyszer megnézni az embernek, és így gyakorlatilag ebből a rengeteg sok szálból futott össze az, hogy már kriminál pszichológia legyen a pálya vége. Pszichológia mellett egyébként kriminológiából is szereztem diplomát. Szerintem ez nagyon jó kiegészíti egymást, főleg ezen a területen, mivel nem lehet úgy működni, úgy dolgozni, hogy ne tudnánk, hogy mik a vonatkozó jogszabályi keretek, amiken belül nekünk van egy bizonyos feladat meghatározásunk, és amiket nekünk teljesítenünk kell, mindezt úgy, hogy a törvény adta kereteknek minden alkalommal meg kell felelni.
Kedves hallgatók, néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Erdélyi Ákossal beszélgetünk. A riport elején említettem, talán még emlékeznek rá a hallgatók is, hogy Ákos egy olyan kerekasztal beszélgetés kedvéért érkezett Halasra, vagy talán éppen te magad vagy ennek a szervezője, elindítója, majd el fogod ezt mondani, amely egy rendkívül fontos témáról, a kortárs bántalmazásról szól. Ez egy kerekasztal beszélgetés lesz, és én azt gondolom, hogy sok olyan információ, gondolat el fog hangozni, amely nem csak magával a jelenséggel ismerteti meg a hallgatókat, résztvevőket, hanem egyfajta útmutatás is lehet majd. Egy kicsit beszélgessünk erről a témakörről is.
Igen, ahogy említetted, most egy kerekasztal beszélgetésünk lesz majd a Városi Könyvtárban. Azért is választottuk így ezt a témát, mert annak ellenére, hogy mennyire tabuként kezeljük, annak ellenére gyakorlatilag a mindennapjaink része. És itt nem feltétlenül arra kell gondolni, amikor a gyerek monoklival megy haza, vagy hiányzik két foga, vagy bármilyen látható sérülést szerez, mert ez csak az egyik része. Tehát a bántalmazás az egy nagyon összetett dolog. Lehet fizikai, verbális, lehet elhanyagolás, lehet mentális. Nagyon-nagyon komplex jelenség. És csak azért, mert valamit nem látunk, például egy elhanyagolásnál, érzelmi elhanyagolásnál azt is hozzá kell tennem, az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Pont ezért gondoltuk azt, hogy erről igenis beszélni kell, főleg az úgynevezett cyberbullyingról, tehát amikor online történik bántalmazás, illetve ezt magyarul online zaklatásnak definiálja, illetve nevezi a szakirodalom. Nyilván ennek az a sajátos része, vagy sajátsága, hogy online elektronikai eszközök használatával történik maga a bántalmazó, illetve zaklató cselekmény, amiről még kevesebbet tudunk, még kevesebbet beszélünk róla. Nagyon sokan, mondjuk most már hál' Istennek egyre többen, de még így is vannak, akik nem ismerik az internetet, nem tudják pontosan, hogy milyen adatvédelmi beállítások lehetségesek. Én ilyenkor mindig szoktam javasolni, hogy igen, azért a Facebooknál azokat az adatvédelmi beállításokat mindenképpen tegyünk meg, hogy ne lehessen bármit posztolni, bárhol megjelölni bennünket, hiszen az online zaklatásnak pont ez a lényege, hogy olyan virtuális tartalmakat osztanak meg, illetve kreálnak, ami bántalmazó, sértő valósághoz egyáltalán semmi köze nincs. Mégis egyrészt a jó hírünket, másrészt pedig a testi-lelki jólétünket veszélyezteti, illetve fenyegeti. Ezek azok a tartalmak, amik általában bárhol, bármikor megoszthatók, bárhol, bármikor lementhetők, közzétehetők, hiszen azért most már 0-24-ben gyakorlatilag elérhetők vagyunk világhálón, illetve most már különböző appokon keresztül még gyorsabb ez az elérhetőség, és nagyon kevés az a lehetőség, amit egyébként sokan gondolnak, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és hogyan lehet megelőzni. Nyilván azt látni kell, hogy ez nagyon komolyan jelen van a mindennapjainkban, például csak hogy számadatot is mondjak hozzá, 10-15 éves korosztályra sajnos nagyon jellemző, egyre inkább jellemzők a különböző önsértő, önkárosító magatartások, illetve az öngyilkossági cselekmények. Van egy statisztika, hogy a magyar gyermekek öngyilkossági mutatójának ez a harmadik ok, tehát az online bántalmazás, online zaklatás, ami megjelenik, mint harmadik tényező a befejezett öngyilkosságok körében, ami szerintem szörnyű szám. Éppen ezért minél többet kellene róla beszélni, és nem csak ilyen frontális előadáson, hogy kiáll az előadó, és akkor ő megmondja a nagy igazságot, és majd én elmondom a tutit, hogy ezt hogyan lehet kezelni, megelőzni, hanem igenis legyen egy olyan akár pódiumbeszélgetés, vagy például a délutáni kerekasztal beszélgetés, ahol nem egy mindent tudó, mindent megmondó emberke állott, hanem igenis együtt gondolkodunk, együtt kérdezünk, és együtt beszélgetünk erről a témáról.
Említetted, hogy sok titkolózás veszi körül ezt a témakört, és ráadásul még itt van az is, amit hát most már évek óta tapasztalunk, hogy a virtuális térnek az atrocitásai azok átívelnek a valóságos világba, tehát az önsértések vagy az öngyilkosságok azok sajnos itt történnek a szemünk előtt. Hadd kérdezzem meg tőled, Ákos, hogy az átlag tanár vagy szülő hogyan, milyen jelek alapján következtethet arra, hogy a gyermekénél vagy a diákjánál valami nincs rendben ezen a téren?
Ami idézőjelben szerencse, már ha lehet ilyen témában szerencse szót használni, hogy nagyon gyakran van átfedés az offline, illetve az online zaklatás között. Ez ugye azt jelenti, hogy aki a fizikai térben is bántalmazó, ő nagy valószínűséggel az online térben is bántalmazó lesz, és fordítva, tehát aki a fizikai térben áldozattá válik, nagy valószínűséggel az online térben is áldozattá válik. Tehát ehhez mindenképpen egy ilyen dinamikai fejlődés megfigyelhető. Ami szemmel látható lehet, az áldozat részéről az mindenféleképpen valamilyen magatartásváltozás. Tehát az oké, hogy mindig is például zárkózott volt a gyerekem, mindig is nehezen nyílt meg, mindig introvertált volt, de mégis van egy olyan fajta beszűkülés az ő életében, aminek például látványos jelei is vannak. Nem kommunikál, étvágya csökken, nem eszik, nem iszik, nem nyit kifele, bezárkózik, semmi motivációja nincs. Kvázi, minthogyha már ezek a depresszív tünetek jelennének meg. Nyilván nem minden depresszív tünet mögött áll bántalmazás, de nagyon sokszor igenis vannak közt átfedések. Ugyanígy, hogyha nincs baráti társasága még annyi sem, mint ami egyébként oké, hogy introvertált a gyerekem, de akkor is legalább egy olyan vagy kettő olyan kapcsolódási személy van, akár osztályon belül is, vagy akár évfolyamon belül is, akihez tud kapcsolódni. Nyilván, hogyha ezek is elfogynak, ezek a számok is csökkennek, akkor valószínűleg ott valami komolyabb, traumatikus élmény van, ami szerintem az esetek döntő többségében észrevehető. Nyilván erről az oldalról, ahonnan én ülök, ezt könnyű mondani, hogy persze vannak észrevehető jelek, nyilván azért ez nagyon nehéz. Amit ilyenkor lehet tenni, az én mindig azt szoktam mondani, mert ez is nagyon sokszor klisének hangzik, hogy igenis kell egy odaadó, melegbefogadó társas közeg, ami lehet egy otthon, lehet egy család, lehet bent akár tanár-diák kapcsolat, osztályfőnök-diák kapcsolat, ahol ezeknek teret engedhet a gyermek is, és igenis elmondhatja azt, hogyha őt bármilyen fájdalom, vagy akár bármilyen bántalmazás éri.
Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk, pár percig zene következik, és jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, Erdélyi Ákos úrral beszélgetünk. Gondolat erejéig térnék csak vissza mindarra, amit az előző blogban mondtál. Az egyik, amit kihallottam a szavaidból, hogy olyan tanáraid voltak, legalábbis én ezt érzem, vagy ezt gondolom, akik nem csak ismerettel tömték meg a fejedet, hanem neveltek. És merem azt gondolni veled kapcsolatban, hogy nagyszerű szellemi meg tudományos munícióval bocsátottak útra. A másik pedig a kriminálpszichológia. Erről kérdeznélek, milyen ennek most itt Magyarországon az elfogadottsága? Tehát mennyire van benne a bűnüldözésben, mennyire tartják ezt most fontosnak?
Itt mindenek előtt külön kell választani azt, hogy elméleti síkon, elméleti képzéseken hogyan áll a magyar kriminálpszichológia, illetve a gyakorlatban. És most így fordítva kezdem. A gyakorlatban vegyes. Most már azt mondom, hogy talán billen a mérleg nyelve az elfogadottság, illetve az alkalmazhatóság felé. A rendvédelem egy annyira hierarchikus rendszer, ami nagyon sokáig nem tud, szerintem, ezt én így gondolom, lehet ezzel mások nem értenének egyet, de én úgy látom, hogy nagyon sokáig nem tudott a maga a rendszer mihez kezdeni a pszichológiával. Most már van egyre több olyan próbálkozása a magyar rendőrségnek, ami pszichológiát próbálja a saját bűnügyi tevékenységébe hozzáilleszteni. Nem is, hogy hozzáilleszteni, hanem kicsit összehangolni a kettőt, hogy a pszichológia, akár a viselkedés, elemzés, magatartás tudomány, az hogyan használható például egy ismeretlen elkövetős bűncselekmény felderítésénél, hogyan használható kihallgatás taktikák megtervezésénél. Tehát egyre több olyan gyakorlati aspektus van, ahol próbálkoznak a pszichológia, és lehet a pszichológus tudásával dolgozni. Azt kell tudni, hogy itthon nincs kriminálpszichológia képzés. Tőlünk nyugatabbra már vannak különböző forensic psychology elnevezésű szakirányok, ahol kifejezetten a pszichológiának ezt a részét oktatják. Itthon ilyen képzés nincsen egyelőre. Ami létezik elméleti oldalon, az gyakorlatilag két irány. Az egyik az igazságügyi szakértői tevékenység, ami ilyen 11-14 éves periódus, mire az ember eljut odaig, hogy elkezdte az egyetemi képzést. Tehát ez már egy nagyon magas szintű, nagyon sok ráépített, akár posztgraduális képzésekkel megvalósított pályaív. A másik elméleti lehetőség, az pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működik kriminálpszichológiai tanszék névvel. Kifejezetten egy olyan tudásanyagot igyekeznek felépíteni, ami későbbiekben a rendvédelemben hasznosítható lehet.
Tegyük is gyorsan hozzá, hogy te éppen ezen a tanszéken vagy doktorandusz, amihez hát sok erőt kívánunk, meggratulálunk is. Kedves hallgatók, egy olyan témáról fogunk majd az elkövetkezendő percekben beszélni, ami úgy benne van a köztudatban, de mégsem eléggé. Sokan érintettek benne, de kevesen mernek róla teljes, meg kellő nyíltsággal beszélni. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy a most következő néhány perc zenei blokk után jöjjenek vissza, és bennünket hallgassanak.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, sajnos nagyon szalad az idő. Még egy megoldás lenne, hogy gyorsabban beszélünk, de hát az olyan lenne, mintha két Miki Egér beszélne egymással. Már pedig Erdély Ákos kriminálpszichológus, és nem Miki Egér, mert ne haragudj, hogy ezt így próbálom parodizálni. És a téma is rendkívül komoly. Azt beszélgettük itt a felvétel szünetében Ákossal, hogy próbáljuk valahogy a megoldást keresni, hogy hogyan induljunk el ebbe az irányba. A baj az gyorsan megtörténik, és hát valljuk be, én is szülőként szembesültem azzal elég gyakran, hogy most már nem elég annyi kérdést föltenni a gyermekünknek, hogy na, mi történt a suliba, mert erre nem fog választ adni, vagy ha ad is, nem az őszinte választ fogja adni.
Itt is látni kell azt, hogy van egy olyan, mondhatni protokollszerű lépés sorozat, ami a kibertérre vonatkozik. Mindig azt szoktam javasolni, amikor egy ilyen kéretlen tartalommal találkozunk szembe, arról minden esetben készüljön vagy egy screenshot, képernyő fotó, vagy ha van lehetőség, akkor legyen lementve az adott tartalom, és utána már lehet jelenteni egyrészt az oldalnak, hogy itt van egy olyan kéretlen tartalom, ami nem csak hogy kéretlen, hanem ártó szándék húzódik mögötte. Másrészt pedig lehet jelenteni a felhasználót is, aki ezt a tartalmat közzétette. Nyilván az is folyamat, mire ezek a kibertérben utána kapcsolnak, de akkor is ez valahol el lehet kezdeni. Amit például másik oldalán, ugye az offline oldalán lehet tenni, az is nagyon sokrétű, viszont még mindig a leggyakrabb laikus vélemény ezzel kapcsolatban az, hogyha iskolában kortárs, tehát hogyha eleve, hogyha kortárs bántalmazás, akkor az csak iskolában lehetséges, és hát mint iskola egyenlő pedagógus, tehát akkor, hogyha ott van valami, akkor ezt a pedagógus majd elintézi. Szerencsére most már egyre ritkulóbb ez az álláspont, de még a mai napig van, aki ezt így képviseli. Viszont nyilván ez azért egy elég lesarkított példa, hiszen az a gyermek nem csak az iskolában él, hanem igenis kell hozzá egy olyan otthoni közeg is, ahol, mint az előző blogban említettem, megvannak azok a lehetőségek, hogy őszintén tudjon beszélni arról, hogyha őt valamilyen atrocitás éri. Nyilván ennek is megvannak a következő, illetve a további módozatai. Nagyon sok olyan hely, lehetőség, szervezet van, akikhez lehet fordulni. Például a Kék Vonal gyermekalapítványhoz bármikor lehet telefonálni, ugyanígy a NANE Egyesülethez, ugye a Nők a Nőkért Egyesület, ők is bármikor lehet menni, akkor a különböző áldozatvédelmi központok, áldozatvédelmi osztályok szintén azért vannak, hogy az ilyen helyzetekben segítséget nyújtanak, és természetesen nem utolsó sorban a rendőrség, mint hatóság is ott van, akihez lehet fordulni. Már csak azért is, mert ami szintén nincs meg a köztudatban, az az, hogy a magyar büntetőjogi rendszer azt mondja, hogy főszabály szerint 14 éves kortól már büntethetővé válunk. Bizonyos esetekben ez a 14 év, ez 12 év, nyilván azok nagyon speciális esetek, de még egyszer főszabály szerint, aki 14. életévét betölti, ő törvény adta lehetőségileg büntethetővé válik. Például az online tartalmak megosztásával is követhető a bűncselekmény. Például pornográf felvételek megosztása. Vagy ha az offline oldalát nézzük, bizony ott is lehet például zaklatás, megvalósulhat testi sértés, ami megint csak különböző büntetőjogi kategóriák. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy akkor, hogyha én 15 évesen elkövetek egy online zaklatást, és én most éppen olyan tartalmat osztottam meg, ami becsületsértő és rágalmazó, akkor engem ott 15 évesen elővesznek, és akkor kézbüntető eljárás indul, és nem tudom, börtönbe kerülök. Nyilván ez nem így van, de azért nem árt, hogyha ezzel mindenki tában van, hogy igenis 14 év után ezzel is számolni kell. Ugyanígy egy megoldás lehet, szintén inkább a diákok edukatív tevékenysége. Egyrészt gondolok itt akár a biztonságos internet használatra, akár a különböző érzékenyítő programok, mentalizációs tréningek, ugye mentalizációnak is pont az a lényege, hogy azt a képességemet, készségemet fejleszem, dolgozzam, ami arra jó, hogy kicsit a másik szemszögéből is meg tudjam nézni a dolgokat. Most bizony azért, hogyha így az érzelmi intelligencia és a mentalizáció kicsit fejlesztés fókuszába kerül, akkor azzal nagyon jól lehet dolgozni. Nyilván itt megint másik kérdés, hogy ezeket hol kellene, milyen formában kellene megoldani. Nyilván nem testálható rá minden az iskolára, illetve a pedagógusokra, ezért is kellene szerintem egy olyan szinteret kialakítani, akár nagyobb városok szintjén, akár megye szintjén, de valamilyen szinten egy olyan rendszerre lenne szükség, ahol kvázi akár önkéntes alapon, akár érdeklődés alapon oda tudnak menni a diákok, és erről akár egyénileg, akár csoportosan tudnak beszélgetni.
Amíg hallgattalak, egy előző gondolatod jutott ismét az eszembe, ez nagyon fontos, úgy gondolom. Azt mondtad, hogy aki a való világban bántalmazó vagy áldozat, az a virtuális térben is bántalmazó, illetve áldozat. Annyit szeretnék még kérdezni tőled, hogy ugye jól látom azt, hogy mivel gyerekekről, fiatalokról van szó, nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak az áldozattal foglalkozunk, nem csak neki van jövője, vagy kell, hogy legyen jövője, hanem annak is, aki bántalmazó. Ezt meg tudod erősíteni?
Nyilván, tehát itt is nagyon fontos az, amit valóban említette, hogy nem csak az áldozattal kell foglalkozni, hanem bizony a bántalmazóval is ugyanúgy kell törődni, ugye az áldozattal, hiszen valamiért ő is, vagy hát valamiért ő ezt a megoldást választotta, hogy ő bántson. Nem is feltétlenül fizikailag, nem is feltétlenül tényleges szándékkal, de valamiért ő ezeket a cselekményeket megteszi. Nyilván itt akár, hogyha egy adott osztályközösségről van szó, megint csak nem elég az áldozattal foglalkozni, hanem gyakorlatilag az egész osztály lehet szemtanúja ennek úgy a kibertérben, mint a valóságos térben. Tehát velük is beszélni kell, meg kell értetni velük, hogy mi történt, miért történt, és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak megértetni kell velük, hanem megkérdezni is őket, hogy ők mit gondolnak erről. Nyilván ennek is megvannak a különböző lehetőségei, de igen, tehát itt nem szabad leszűkíteni, hogy csak az áldozattal kell foglalkozni, mert szegény ő valamilyen cselekménynek áldozatául esett. Nem, itt bizony az egész dinamikában résztvevő személlyel, kezdve onnan, igen, hogy bántalmazó, szemlélő, védelmező, megerősítő. Ezekben a folyamatokban valamilyen szerepet mindenki betölt. Egyébként a szakirodalom is nagyon sokszor javasolja azt, hogy az úgynevezett szemlélőket, akik egyik oldalra sem húznak, őket kell meggyőzni arról, hogy álljanak például az áldozat oldalára. Sok lúd disznó győz van a mondás, talán valami ilyen gondolat húzódik meg mögött a gyakorlati javaslatok mögött, de igen, tehát itt ez nem egy személyes folyamat, hanem itt ebben nagyon sokan részt vesznek, akikkel szintén ugyanúgy foglalkozni kell, és oda kell figyelni.
Tehát erre a területre is igaz akkor, hogy nem egy kiragadott jelenségként lehet ezzel foglalkozni, mert rendszerben kell szemlélni az egészet. Ákos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én úgy értékelem, hogy többet kaptam ebbe a beszélgetésbe, mint amennyit reméltem. Egyrészt egy nagyon jó beszélgetés volt, másrészt pedig olyan gondolatok vetődtek föl, és kerültek megvilágításba, amelyek szerintem sokunknak sokat jelentenek. Sok erőt kívánok a tanulmányaithoz, a doktori cím megnyeréséhez. Ez egy fontos lépés lesz az életedbe. És hát azt kívánom, hogy egy nagyszerű karriert, egy nagyszerű életpályát tud majd befutni ebben a hivatásban. Hallgatóktól is elbúcsúzunk. Szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen mindenkit, viszont hallásra.